Ma az ország túlnyomó részén folytatódik a derült idő, csapadéknak kicsi az esélye. Mérsékelt, több helyen élénk lesz a déli szél, délután 34-40 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap is marad a napos forró időjárás. A szél délen és a Dunántúlon több helyen megélénkülhet. Már többfelé készülhetünk trópusi éjszakára, 16 és 25 fok között alakulnak a minimumok. Délutáni órákban 35-40 fok közötti csúcsértékek várhatók.
Jó reggelt kívánok! Budapesten vasárnap üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér, Műegyetem és a Keleti pályaudvar között karbantartás miatt. Szintén karbantartás miatt a hétvégén az M3-as metró a határútállomáson nem áll meg Újpest központ felé. Kőbánya Kispest és a Pöttyös utca között a határút érintésével M3-as, illetve a határút és a Pöttyös utca között M3 autóbusz közlekedik Újpest központ felé. Sávlezárásra kell készülni mától a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt, a Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható a villamospálya karbantartása miatt. A Mester utcában kifelé is sávlezárásra számítsanak a Máriási utca és a Könyves-Kálmán körút között, illetve nem lehet a Könyves-Kálmán körútra jobbra kihajtani. A 2B és az 51A villamos helyett a Mester utca, Könyves-Kálmán körút és a Koppány utca között 51-es pótlóbusz közlekedik, az 51-es villamos nem jár. Ma és vasárnap napközben sávlezárásra kell készülni a 4. kerületben a Fóti úton a Váci út előtt, mert javítják az útburkolatot. Kovács Botond, BKK Info.
Reggeli, hétvége indító a Civil Rádióban délelőtt 10 óráig.
A tanév vége sok családban leginkább a bizonyítványról szól. A Betesda Gyermekkórház szakemberei szerint ilyenkor azonban nem csak a jegyek kerülnek előtérbe. A kórház tapasztalatai alapján a tavasz végétől kezdve egyre több szorongással, depresszióval, önsértéssel vagy testképzavarral küzdő fiatal jelenik meg a mentálhigiénés ellátásban. Vendégem dr. Nagy Péter, a Betesda Gyermekkórház gyermekpszichiátere, tudományos igazgatóhelyettese. Jó napot kívánok, üdvözlöm!
Jó napot!
A tanév vége sok gyereknek felszabadulás jelent, mégis vannak, akik számára ez kifejezetten megterhelő időszak. Miért lehet ennyire stresszes egy diák számára a tanév vége?
A tanév vége azért különösen nehéz, mert egyrészt egész éves igénybevétel itt már összegyűlik, és belefáradnak a gyerekek a terhelésbe sokszor. Másrészt pedig ott szembesülnek azzal az értékeléssel, amit a tanév végi egy a bizonyítvány jelent, ami nagyon sok esetben az egész értékükkel, emberi értékükkel azonosítanak, és ettől függ az, hogy a szüleik mit gondolnak róluk, a szülék, hogy értékelik őket, meg hogy ők saját magukat hogyan értékelik.
Az önsértés különösen nehezen érthető lehet a szülők számára. Vajon mit próbálhat kifejezni egy gyerek az önsértéssel, amit szavakkal nem tud elmondani?
Ez egy nagyon angasztó és nyomasztó terület. Az önsértés egyébként nem feltétlenül a tanév végéhez kötődik. Ez előfordul azért bármikor évközben, és az egy különösen nyomasztó adat, hogy ez jelentősen megnőtt a sokszorosan az elmúlt években. Találkoztunk önsértéssel 2010-ben is, de évente 5-6 alkalommal, most pedig ez gyakorlatilag naponta 5-6 alkalomra gyarapodott, egy egészen extrém értékű fokozódása van ennek a tünetnek. És ennek az egyik tényezője azért biztos, hogy az, hogy az ilyen típusú megoldások nehéz helyzetekre egymás közt könnyebben elterjednek. Mindig tapasztaltuk ezt, hogyha valaki önsértés előfordult, akkor nagyobb eséllyel találkozunk egy másik gyerekkel, ugyanabból az iskolából, akinek szintén ilyen nehézsége van. Most viszont nem kell ehhez egy iskolába járni, hogy ezt az ötletet észrevegyem és kipróbáljam én is, hanem ezt online meg lehet tenni. És emiatt úgy tűnik, hogy sokkal hamarabb és sokkal könnyebben terjednek el az ilyen módszerek. Ennek az a egészen hivatalos neve, hogy nem szuicidális önsértés, és a nem szuicidális egy különösen fontos szempont, az azt jelenti, hogy nem akarnak ezek a gyerekek meghalni, de nem azért van az önsértés, mert véget akarnak vetni az életüknek, csak nem sikerül hanem arról van szó, hogy borzasztóan feszültek, és ezt a feszültséget más módon nem tudják levezetni. És az önsértésnek van egy ilyen szubjektív tapasztalata, hogy az édesebb, erőteljesebb fájdalom az elveszi a figyelmet az addig érzett lelki teherről, lelki fájdalomról, és így valahogy átmenetileg elviselhetőnek tűnik az, amitől a gyerek előtte szenvedtek. De hát egy borzasztó teher, ez önmagában egy idő után az önsértés lesz, egy borzasztóan megviselő, lelkileg megviselő tapasztalat, és egy nyilvánnak aztán egész életre ható nyoma van.
Tehát mondhatjuk azt, hogy sokszor egy gyermekben az játszódik le, hogy inkább kívül fájjon, mint belül, mert kívül elviselhetőbb, mint a belső fájdalom?
Igen, de ezt nem gondolják így végig, itt nem arról van szó, hogy ezek ugye nem is kell elképzelni, hogy gyerekek leülnek, és aztán elkezdenek gondolkodni, hogy hol fájjon inkább, egyszerűen van egy ilyen, valahol találkoznak ezzel, mondom, ez most már az esteknek a valószínűleg 95%-ában ez social media felületeken, TikTokon, vagy máshol találkoznak ilyen képekkel, vagy ilyen posztokkal, és a következő feszült helyzetbe eszébe jött, hogy ezt kipróbálom, mert ezt úgy láttam, hogy másnak beválik, és akkor azt fogja tapasztalni, hogyha végrehajt magára önsértést, akkor az a borzasztó elviselhetetlen feszültség, amit addig érzett, az enyhül, megszűnik. De valóban ez történik, igen, hogy egy megfoghatatlan, kezelhetetlen feszültségből lesz egy valamennyire kezelhető dolog, hiszen a szörnyűsértés mégiscsak ő szabályozza és ő csinálja.
Sok családban a bizonyítvány komoly érzelmi esemény, különösen akkor, ha a jegyek elmaradnak a várakozásoktól. Mit mondjunk a gyerekeknek a bizonyítvány átvételekor, ha rosszabb jegyeket kapott, mint amire számított?
Két dolog nagyon fontos. Az egyik az, hogy nem kell úgy csinálni, mintha ez nem lenne probléma. Ezt gyakran látjuk, eztán azt mondanám, hogy a kisebb probléma a világban, de azért mégiscsak találkozunk vele, hogy szülők félnek attól, hogy kereteket szabjon a gyerekeknek, és az abszolút fontos dolog, nagyon fontosak a gyereknek, fiataloknak a keretek, amiket a szüleik, a felnőttek szabnak nekik, nem feltétlen tetszik ez nekik, de ez pont az életnek a része, főleg serdülőkorban, hogy kellene keretek, amire aztán én azt mondom serdülőként, hogy milyen hülyeség ez, és milyen hülyék a felnőttek, de kell valami, amitől az ember el tud rugaszkodni, és tud aztán fejlődni a saját önálló útján. És előfordulhat az, hogy szülők azt gondolják, hogy erről nem is szabad beszélni, hogy ezek a jegyek nem olyan jók, mint vártuk volna. Ezekről abszolút szabad beszélni, és kell is beszélni, hogyha azt látjuk a gyereknek az iskolai teljesítmény az elmaradt attól, ami az ő képességre egyébként. A másik fontos dolog viszont az, hogy nem felejtsük el, hogy ez nem a gyereknek az értéke. A gyerek azon kívül tud még aranyosan beszélgetni, meg biztos, hogy szeret valamiben játszani, lehet, hogy valamiben kreatív, biztos, hogy vannak olyan dolgok, amiket szívesen megcsinál, biztos, hogy van valamiben segített, és nagyon aranyos volt. Ez 100 ilyen dolog van az ő életében, amit meg lehet dicsérni, és ebből most konkrétan a matekély pont nem egy ilyen. Nem szabad, hogy gyerek azt érezze, hogy minden más erőtésztel, és az semmit se ért, csak azért, mert olyan rosszul sikerült. És fontos, hogy azt érezze a gyerek ilyenkor, hogy attól még, hogy egy eredmény most nem lett jó, attól még anyukám meg apukám az alapvetően szeret engem, és elég érett velem, csak azt szeretnék, hogy jobban teljesítsek.
Azt talán sokan tudjuk, hogy a segítségkérés időzítése sokszor kulcskérdés, mert a családok nem mindig tudják, hogy mikor kell tovább lépni. Mikor érdemes először a háziorvost, mikor pszichológust, és mikor gyermekpszichiátert felkeresni?
Azt mondanám egyébként, hogy azért nehéz kérdés, mert a legjobb az lenne, hogyha ezt a kérdést nem kéne feltenni. És ez nem ideális. A legtöbb olyan dolog, amikor arról beszélünk, hogy a gyereknek a mentális egészség az most rosszabb állapotban van, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt, akkor a legtöbb dolog, amire gondolunk, amire a felmérések utalnak, az a depresszió, szorongás, a zavarok, az önsértés, ahogy már említettem, a testképzavarok. És ez mind olyan probléma egyébként, ami nagyon-nagyon jelentős részben környezet által meghatározott. Ez azt jelenti, hogy nem az idegrendszerben, nem a biológiában kell keresnünk ezeknek a magyarázatát, hanem abban, hogy milyen hatások érik a gyerekeket, a fiatalokat. És ez azt jelenti másrésztről, hogy mivel nagyon sok múlik a környezeten, ezért ugyanúgy pozitív hatás lett a környezet, tehát ezek a problémák, ezek nagy részt megelőzhetők. Messze nem 100%-ba, de ennél sokkal kevesebb mentális probléma kéne lenni a fiataloknál, hogyha tudnánk arra figyelni, hogy ne is jussunk el idáig. És ez konkrétan azt jelenti, hogy amikor még nincsen probléma, akkor sokszor talán szülők, pedagógusok nem veszik elően komolyan azt, hogy mennyire fontos most, amíg még nincsen baj, érzékeltetni azt ezzel a gyerekkel, hogy ő mennyire fontos, és hogy számít, hogy mit csinál, és értékelem azt, amit csinál. Itt egészen hétkön az a piaci dolgokra gondolok, hogy mondjuk amikor leüljünk vacsorázni a gyerekekkel, akkor tegyük el a telefont, hogy lássa a gyerek azt, hogy tényleg érdekel, hogy mi van vele. Ha megkérdezzük, hogy mi történt velem az iskolában, vagy visszamenve, mi történt az óviban, akkor közben nézzük a telefonba, vagy a számítógép, vagy az órának a képernyőjét, ne legyen a kezünkben semmilyen eszköz, hanem lássa a gyerek azt, hogy most tényleg ráfigyelünk, és tényleg érdekel az, hogy mit még válaszol, és mi történik vele. Utána, hogyha mégis kialakul valamilyen probléma, azt abból fogjuk észrevenni, hogy a gyereknek a hétköznapi működése az jelentősen visszaesik ahhoz képest, amilyen volt. Azt, hogy mondjuk serdülőkorban egy fiatal kevesebb vagy beszél mondjuk a szülőivel, az önmagában nem egy patológiás dolog. Azt, hogy mondjuk bezárkózik a szobájába, hogyha otthon van, ez nem ilyen kóros dolgot. Azt kell megnéznünk, hogy emellett egyébként az életnek a többi részén van-e bármilyen jelentős változás. Az összes változás annyi, hogy egy serdülő elkezd a szülőktől visszahúzódni, ez a fejlődésnek a része. Hogyha ezzel párhuzamosan mindenkitől visszahúzódik, mondjuk elkezd a barátaival is kevesebbet találkozni, senkivel sem szóba ellenáll a kortársaknak a kezdeményezésének, mondjuk hívnak, és nem megy el, mert nincs semmihez kedve. Elkezdi abba, hogy azokat a dolgokat, amiket szívesen csinált, nem a felnőttekkel való beszélgetések azon dolog, hanem azokat, amik neki örömet okoztak tevékenységeket. Hogyha azt látjuk, hogy általában van egy visszaesés azokban a dolgokban, amiket ő egyébként a hétköznap csinált, akkor kell ezzel foglalkozni, hogy érdemes szakemberhez fordulni. A pszichológus-pszichiáter különbséget azt nem gyakran még egyébként szakemberek is tudják, ezt nem feltétlenül kell szülőnek eldönteni. Alapvetően azok a problémák, kitárul a pszichológus hatáskörébe tartoznak, és nem igényelnek orvosi intervenciót, amik a környezeti hatások miatt alakulnak ki nagyrészt, és amik környezeti hatásokat még jól is reagálnak. Ilyenek egyébként, amiről pont beszéltünk, a depressziós problémák, a szorongásos problémák, a testképzavaros problémák, az önsértés, ezek olyanok, amik legtöbb esetben egy pszichológiai jellegű terápiára egészen jól tudnak javulni. Gyerekpszichiáternek a képzettség annyiban térül egy pszichológustól, hogy orvosi háttérrel rendelkeznek, ami azt jelenti, hogy szükséges ilyen gyógyszert tudnak felírni. Ez az eseteknek a jelentősen alacsony százalékában fog megtörténni. Depresszióban, szorongásban, kevés problémákban előfordul, hogy gyógyszeres kezelés sor kerül, de alapvetően ezeknek a területeknek a megoldása, a terápiája, a pszichológiai jellegű.
Doktor úr, én nagyon köszönöm a beszélgetést, és kívánom, hogy a nyár valóban a pihenésről, a feltöltődésről és egymásra való figyelésről szóljon. Vendégem dr. Nagy Péter, a Betesda Gyermekkórház gyermekpszichiátere tudományos igazgató helyettese volt. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, viszonthallásra.
Viszonthallásra.
Is a knocker, fuck yo, I heat up when I touch her. Chica caliente, got me bumping. hands on my reggae. I feel so El Presidente. I'm running and I'm loving it. She got a mean old bumper. You should see what she does with it. She dip it down low,
down low.
I could never get enough. Oh no, oh no. She gives me the runaround, but I stay chasing. But I need help. I'm in love with a crazy girl, but it's all good and it's fine by me. Just as long as I hear her say,
"Hi, puppy." And I'm crazy, but you like it. Loca, loca, loca.
Reggelt Budapest! Ez itt a Reggeli, a CIVI Rádió ébresztő magazinja.
A Közösségfejlesztők Egyesületének szakmai folyóirata a Parola közelmúltban megjelent idei második számában egy érdekes cikk, egy érdekes tanulmány beszámoló olvasható a folyékony köztére vagy úszózsákokkal sodródva Európa városaiban. Madácsi Flóra írta ezt az összefoglalót, ő most a vendégem, és róla már tudom régebbről, hogy fotóit is láttam, főleg a Facebook oldalán, hogy nagyon sokat tanulmányozta a különböző külföldi országok folyóin azokat a fürdőhelyeket, amelyek valamilyen módon a folyók használatba vételét segítették. Szóval Madácsi Flóra van most itt a vonal végén. Szia Flóra, Péterfi Ferenc vagyok.
Szia Feri, sziasztok!
Na hát, miről is van szó, amennyit én a cikkből, sok mindent lehetett ebből megtanulni, de minden esetre a legizgalmasabb, hogy hogyan használják más európai városok a folyóikat. A strandolásra vannak-e hasonló törekvéseik, de mondj egy pár szót, te hogy kerültél ehhez ebbe a dologba, hogy kezdtél ezzel foglalkozni, és miket tapasztaltál?
Hát azt hiszem, hogy oda mennék vissza, hogy 2019-ben én részt vettem a Város és Folyó Egyesületnek egy akcióján, ami arról szólt, hogy a római parton szerettek volna szabad strandot nyitni, ami igazából nagyon sikeres volt, mert azóta az önkormányzat üzemeltet egy szabad strandot, és én ezek után csatlakoztam a Vajóhoz, az egy egyesületi tagként, és akkor azt hiszem, hogy én és utána pár évvel később, 2022 nyarán, ami talán az első ilyen nagyon meleg nyár volt, akkor 50 éves volt az Interrail, és azért féláron lehetett venni jegyeket, és akkor úgy döntöttem, hogy én nagyon szívesen így elmennék egy ilyen rövid európai körútra, és akkor azt találtam ki, hogy legyen az egész utazásnak így az összekötő eleme, hogy olyan városokba megyek el, ahol fürdeni lehet a folyóban, és akkor, ahogy te is említetted, ezt ott így a magam örömére így dokumentáltam. És azt kell tudni, hogy nagyon különböző, hogy különböző országnak a városi hogyan állnak ez a kérdéshez, mert van, ahol ez egy ilyen évtizedes kultúrával rendelkező szokás, és van, ahol pedig szintén még inkább egy ilyen aktivizmus folyik azért, hogy beleesni.
Tehát félig legális, még azt mondod ezzel, ha jól veszem ki, hogy ezeken
igen,
a helyek.
Igen, ahol legális, például Brüsszelben jártam, ahol illegális volt, és ott például egy helyi civil kezdeményezés egy ilyen átmeneti uszodát épített, egy medencét a folyó mellé, és akkor ezt demonstrálnak, hogy ezt a folyóban is meg lehetne tenni. De mondjuk ezzel szemben Svájcban viszont az emberek ezekkel az úszózsákokkal járnak akár munkába, hogy bepakolják a cuccaikat, leúsznak, és utána felöltöznek, és ott ennek sokkal képültebb infrastruktúrája.
Tehát ez munka előtt egy ilyen alkalmi kis sport, vagy munka után esetleg levezetésként?
Igen, igen. Igen, ott például, amikor jártam Zürichben, akkor ez ilyen teljesen természetes volt, hogy az ember sétál ott egy ilyen belvárosi szakaszán folyók, és a hidakról ott ugrálnak be az emberek, meg fürdőruhában flangálnak a rakparton. Ez meg már egy ilyen teljesen más szintje.
Hát ha jól veszem ki, akkor ez itt egy ilyen spontaneitás is van ebben, mármint hogy azokban a napokban, amikor valaki elhatározza, hogy ezt csinálja, de talán a rendszeres fürdővé alakításnak is van spontaneitása. Az elmondásodból erre következtetek, azaz, hogy van, ahol összeálltak néhányan, és elkezdték, és a végén aztán hivatalossá vált, és van, ahol eleve valami hivatalos keretek voltak, vagy lettek, nem?
Ez a... Igen, igen.
És körülbelül mit, hát nem tudom, gondolom, nagyon egyrészt szeretném mondani, hogy nagyon bátor vállalkozás volt, úgyhogy elismerésem, hogy ennek így nekiindultál, és hogy a hátadra vetted a hátizsákodat, és mindenfélét, és több helyet így végiglátogattál, de hogy nyilván beszélgetésben legyettél használókkal, vagy akik ezt működtetik. Mi volt a tapasztalatod ezügyben, valami megerősítést azon kívül, ami így elsőre látható, hogy milyen küzdelemet jelentette ez, mennyire népszerű ez, mennyire kell ehhez valamilyen különleges feltételeket biztosítani, vagy viszonylag spontán ezek a feltételek megteremthetők. Szóval, hogy miket tapasztaltál ezekben a kérdésekben?
Igen, igen, ez változó, meg az is változó, hogy mennyire beszélgettem ott élő emberekkel, vagy olyanokkal, akik akár üzemeltetik. Ahova talán így a leginkább, vagy ahol így a leginkább tudtam beszélgetni másokkal, az Bécsben volt. Uh-huh. Egyébként Bécsben nagyon sok helyen lehet úszni, a Nagy Dunában, de a csatornában viszont nem, és akkor ott van a Schwimmverein Donaukanál nevű civil szervezet, amit úgy fordítanék le magyarra, hogy a Duna csatorna úszó egyesület, és ők például évek óta közös úszásokat szerveznek, és akkor ezzel próbálnak így demonstrálni, hogy a
tehát
hogy
a csatornában.
Város, tessék,
a csatornában, ahol egyébként nem lehet.
Van, ahol nagyon nagy egyébként a hajóforgalom, és akkor ezzel próbálják demonstrálni, hogy ne csak, igen, ahogy te is mondtad, hogy a folyékony köztér az ne csak a hajóké legyen a közlekedésé, hanem hogy az úszóké is.
Milyen érdekes párhuzam, amit rögtön ne halagudjuk közben, hogy ugye a városon belül van egy vita és egy kis küzdelem is, hogy az utcák, azok az autókéje, vagy a gyalog, a város.
Igen, igen.
És hogy ennek egy pár, most, hogy mondtad ezt a fordulatot, erről jutott eszembe, hogy a folyó is úgy van, hogy az a folyóké, vagy a hajóké pusztán, vagy pedig más is használhatja. Én legalábbis belelátom ennek a
abszolút
érdekérvényesítését ennek a dolognak. Te is... És általában, hogy mondjam, tehát ott mi az, ami létrejön, bár a fényképeiden úgy emlékszem, hogy nagyon különböző technikai szerkezetek voltak, ahol ezt bonyolították, hogy van egy kis medence, egy ilyen, hogy is hívják ezeket a hajó, tehát ilyen stége, egy nagyobb stége. Igen, igen. És hát van, ahol talán nagyobb. Na, szóval mesélj erről egy pár szót, vagy valahogy ezt is avasd be ebbe is bennünket.
Igen, hát akkor most kezdem így a legfejlettebb infrastruktúrájú helyek felől, hogy Svájcban, ahogy említettem, ott már ennek egy nagyon régi hagyománya van, szóval ott a évtizedek óta olyan a vízminőség, hogy nem probléma az, hogy az ember úszom benne, és hogy oda nyáron, munka után az emberek így kimennek és fürdenek, szóval hogy az ott nagyon így bele van épülve a városi
életbe.
Szokásokba, uh-huh. És hogy ott például úgy kell elképzelni, hogy a folyóparton van ingyenes infrastruktúra, szóval, hogy ingyen lehet használni öltözőket.
Mosdót nyilván, vagy valami vécét.
Mosdót, akkor ilyen szekrényeket, amiben a cuccát be lehet zárni az embernek. Vannak ilyen napozós stégek, vannak ilyen kisebb lekerített ilyen stéges területek, ahol mondjuk akár gyerekek tudnak úszni, és akkor ott például, mivel ugye ez egy olyan folyószakasz, aminek elég nagy a sodrása, ezért ott például ezt úgy kell elképzelni, hogy az emberek így sodródnak, szóval nem is feltétlenül úsznak, uh-huh. hanem
elengedik magukat.
Igen, úszózsákokkal, hogy azok megtöltődnek levegővel, vagy úszógumival, vagy ilyesmivel sodródnak, és akkor vannak rövidebb szakaszok, de például Bernben jártam egy olyan ilyen városközponti, de mégis ilyen völgyes szakaszon, ahol pedig akár ilyen kilométer hosszúan tudsz sodródni, uh-huh. és akkor a végén ki tudsz jönni, és akkor utána visszasétálnak az emberek a startpontig, ahol mondjuk hagyták a cuccaikat, vagy berakták az úszózsákjukba, és akkor abban vitték magukkal. Aztán hasonlóan ilyen
tehát van olyan is, bocsánat, ebből most akkor azt felejtettem meg, hogy van, aki a cuccát berakja ebbe a zsákba, és úszik lefele a hátán, viszi továbbra is, mint hogyha kint.
Így van.
Hát ez fantasztikus ötlet. Uh-huh. Na igen, közbe vágtam valaminek.
Semmi gond. Nagyon jó, hogy ezt megemlítetted. Aztán volt olyan város, Párizs, ahol épp ott tartottak, akkoriban ez most így visszaszámolva már 4 éve volt, hogy az olimpiára volt egy ilyen vállalás a város részéről, hogy addigra úszhatóvá válik a Szajna, és abban az évben ilyen teszt területek voltak, ahol úgy kell elképzelni, hogy egy ilyen úgymond Fauszodának hívott ilyen stégrendszer volt, ami egy ilyen medenceszerűen körbekerített egy szakaszt a Szajnával, és ott lehetett úszni, és akkor ez szintén ingyenes volt, csak ilyen, azt hiszem, hogy ilyen másfél órás etapokban engedtek be embereket, és akkor be kellett állni a sorba, mert egy ponton megtelt a terület, és akkor ott is voltak zárható szekrények, és akkor ezekben a lekerített ilyen medence részekben lehetett úszni, és akkor ez akkoriban egy ilyen teszt időszak volt. Azt hiszem azóta így komolyabb infrastruktúra van.
Ha jól értem, azt feltételezem, mert az első reflexiója annak, pláne a kihatóság részéről közelítene, hogy de hát itt vannak különböző higiéniai feltételek, hogy toalett, hogy vannak-e biztonsági feltételek, hogy úszómesterek, vagy valakik, akik erre figyelnek. Ezek hogy voltak ezeken a helyeken?
Így van, igen, úszómesterek azok voltak a legtöbb ilyen forgalmas helyen, illetve öltözőkabinok, WC, igen, ilyesmik. Igen, hát az nagyon változó, és ez Budapestre is igaz, hogy vannak az építettebb belvárosi szakaszok, amik inkább egy ilyen betonmederbe terelő csatornaszerű infrastruktúrális építmények, ott jellemzőbb az, hogy ilyen fauszodákat alakítanak ki, és akkor vannak azok a területek, ahol meg mondjuk van tér fövenyre, vagy természetes ilyen füves területekre. Szóval ez változó.
Tehát akkor úgy értsem, hogy van, ahol a partra kijön ez természetesen, és van, ahol pedig mint egy hajó kikötőnek a stégje, vagy igen, azt hiszem, talán így hívja, azon
igen.
kell bemenni, és akkor ez egy önálló kis épületszerű, vagy valamilyen épített, szerelt, csinált intézmény, ez a Fauszoda. Mondd azt, tudod-e, hogy számoltad-e össze, hogy hány ilyet láttál ebben az egy-két évben? Na, vagy legalább hozzávetőlegesen.
Hát,
nem számoltad össze.
Nem emlékszem,
még.
De azt hiszem, hogy összesen 5 vagy 6 várost látogattam meg.
És van, amelyikben több ilyen is volt, akkor azt mondod.
Igen. Igen, uh-huh. Svájcban kifejezetten.
Aha. Egy pillanatra, vagy hát nem pillanatra, hanem végül is a beszélgetés levezetéseként térjünk arra, hogy jól tudom, hogy a Vajó Egyesület intenzíven foglalkozik ezzel ennek a megteremtésével, vagy ezzel a kultúrának a helyben valóságával, szóval, hogy létezzen ilyen. Talán erről is tudsz, bár most a pillanatban azt hiszem nem a Vajó munkatársai, de hát nyilván belelátsz az ő dolgukba, illetve arról is, hogy mit tudsz arról, mit tudható arról, hogy a város vezetése hogy viszonyul ehhez? Irtózik, fél tőle, nagyon szeretné, melyik árnyalat jellemző rájuk?
Igen, igen, ahogy említed, az utóbbi évben a Vajó ezt erősen tematizálta, és volt erre több kampánya, és igazából ennek egy